Harmadik fejezet. A kajüt romokban hever. A tanár tehetetlen, Evelyn alszik. A felkelő nap rossz megvilágításba helyezi őket. A fegyenc kitűnő referenciái dacára kénytelen más elhelyezkedést keresni. Corned beef jogos önvédelmet követel egy sofőrön, és ezzel háziasságát bizonyítja. Gordon a lakásán keresi fel Buthát. Evelyn lemondja Mr. Wilmington vacsoráját és megterít. Mikor Evelyn hosszas tisztálkodással megszabadult a rátapadó sártól, besietett a szalomba. Maga sem tudta, miért jön zavarba a tanár jelenlététől. Érezte, hogy milyen kislányosan ostoba dolog ez. Lesütni a szemét. Vacsora után azonnal a kabinjába ment. Lefekvéshez készült, de utóbb mégis odaült az ablakhoz és olvasott. Először életében ült hajón. A csatorna, mint általában, most is kissé hullámos volt. Szédülni kezdett. Letette a könyvet, hogy sétáljon néhány lépést a friss levegőn. A fedélzeten senki sem tartózkodott rajta kívül. Nyomasztó, borús éjszaka nehezedett a csatornára. Egészen a hajó tatjáig sétált, és miután kissé jobban lett, elindult visszafelé. A hajó, mintha egyedül utazna rajta, kihaltnak látszott. Sehol egy utas vagy matróz. Sietett. De mielőtt a kabinjához érhetett volna, 20 lépésen választott el a fülkéjétől, megtorpant. Egy ember állt az ajtaja előtt. A fegyenc. Szívére szorította kezét. Mit csináljon? Nevetséges. Hiszen nem fogja megtámadni ez az ember itt a hajón, hiába igyekezett azonban megnyugtatni magát. A két nap izgalmas eseményei, a szokatlan tengeri út, az egyedül lét hisztérikus állapotba hozták. Egész testében remegett. A hatalmas, kopasz ember szétterpesztett lábakkal állott, és a cigaretta fénylő parazsánál egy másodpercre eltorzult orrának körvonalai is kirajzolódtak. Hirtelen elhatározással megindult. De az az ember pontosan ott az ajtaja előtt, mozdulatlanul szembe fordulva áll. Mit csináljon? Istenem! Közvetlen mellette egy kabin kivilágított ablakára figyelt fel. A rettegéstől összekoccant a foga, és már nem remegett a teste, hanem görcsösen rázkódott. Jóformán öntudatlanul a pánikba jutott ember ösztönösségével benyitott ebbe a fülkébe. Evelyn Weston vagyok, kérem, engedje meg, hogy itt töltsem önnél az éjszakát. Üldöznek! Azt hiszem, a tanárt az sem lepte volna meg jobban, ha a londoni lakásában merengő kitömött rinocérosz lép be a kabinjába, hogy egy barátságos pókerre invitálja, ha nem alkalmatlan a személye. Ez különben is a jobbik eset lett volna Bannister számára, mert egy kártyás rinocérosszal szemben talán könnyebben találja meg a megfelelő hangot, mint ezzel a hölggyel itt, lila pizsomában, akit Evelyn Westonnak hívnak, papucsban van és üldözik. Elsősorban úgy vélte, hogy leghelyesebb, ha azonnal felemelkedik, azonban átkozottá tette a helyzetét régi haragosa, a teáscsészék kiterjedt családjának egy tagja, amely megragadva a kellő alkalmat nyomban a földre zuhant. De az asztalkendő, ez az undok polip, közben a gombjára csavarodott észrevétlenül rojtjaival, ettől azután elindult a cukortató, a borszeszfőző és végül a könyv, mint valami Dugovics Titus magával rántott egy rumos üveget a mélybe. Ilyen még egyszerűen nem volt. A nő jött, és a helyiség berendezése romokban hevert. Széttörő tárgyak haldokló csörömpölése töltötte be a kabint, és a kiborult porcukor csendesen agonizált egy rumtócsában a szőnyegen. Mivel szolgálhatok? Kérdezte Lord Bannister csüggetten. A leány szomorúan merett a kabin egykori berendezésére. Kérem, engedje meg, hogy itt töltsem az út hátra lévő részét, hiszen nem sokára megérkezünk. üldöznek. Talán a kabinjához kísérem. Nem, nem, nem engedem, hogy kilépjen, hogy miattam önt is bántsák, gyilkosok lesnek rám. Az egyik 6 évet ült, most, bocsánat, már is megyek, és elindult. A tanár látta, hogy a lány reszket. Nem engedte kilépni a kabinból, megfogta a kezét. Jéghideg volt. Üljön le, kérem. Mindenek előtt igyon meg egy korty viszkit. Miután leült és megkóstolta a viszkit, kissé nyugodtabb lett. Lord Bannister viszont annál nyugtalanabb. Nem tartom ezt a egészen elfogadhatónak, mondta. Egy gyilkos üldöz. Itt áll kint. Nem merek a kabinomig sem kimenni, hebegte Evelyn. Na de hát az én kabinomban nem maradhat így, reggelig. Ezt úgy az ön jó híre, mint az én felfogásom tiltja. Igaza van, milord. Elindult az ajtó felé, de olyan szánalmas volt félelmében, olyan síralmasan gyáva, hogy a tanár elé állt. Így nem engedem el. Idegesen járkált, és néhány pennit csörgetett a zsebében. Azt hiszem, nincs abban semmi, ha ilyen izgatott állapotban egy orvos társaságában tölt néhány órát. Tessék, foglaljon helyet. Nem sokára hajnal lesz, és Calais-ba érünk. Nem túl barátságosan mondta ezt, és még hozzátette, hogy ne vegye rossz néven, ha ideges vagyok. De hát végre is. Egy gentleman élete nem átjáróház. Kissé dühös volt. Egyszerűen leült az asztalhoz, felütötte a könyvét és olvasni kezdett. Evelyn nagyon szégyelte magát és szomorúan figyelte Bannistert. Azután letérdelt a szőnyegre, és látogatásának következményeit kezdte szedegetni. A tanár önkéntelenül odapillantott. Úrinőnek látszott. Pedig bizonyára valami kalandor. Vagy még rosszabb. Ne fáradjon, mondta. Reggel a boly eltakarítja. Tanár úr, én igazán végtelenül sajnálom. Kérem, most már nyugodjunk bele. Ez a pár óra majd elmúlik, és remélem, nem lesz pletyka a dologból, mert azt nem szeretném. Tulajdonképpen mit akarnak magától, Miss Weston? Egy régi családi ékszer után kutatok. És egy gyilkos, aki véletlenül értesült az ékszer rejtekéről, állandóan a nyomomban van. Nagyon sajnálom. Általában sajnálom az embereket, hogy annyi szenvedést és erőfeszítést pazarolnak mulandóságokra. Pénz, családi ékszer. Ha tanult volna filozófiát, kisasszony, akkor tudná, amit Arisztotelész mondott. Ami nem örök, az nem igaz.
Én tanultam filozófiát, milord, de sajnos úgy tudom, hogy ezt nem Arisztotelész mondta, hanem Hermész Trismegisztos.
Kínos szünet támadt. Ő lottsága mindig tudta, hogy a filozófia gyenge oldala. Éppen ezért jobban fájt bal fogása, mintha olyan pontján éri a döfés, ahol védettebbnek érzi magát. Kímérten felelt. Az időpont nem alkalmas tudományos eszmecserére. Különben is úgy tudom, hogy nem ez okból látom magát vendégül nálam. És újra a könyv fölé hajolt. Egy gentlemannek kötelessége megvédeni állítólagos veszélyben lévő hölgyeket, de társalognia nem kell velük. Különösen, ha ezek egy világhírű tanár filozófiai idézetét kijavítják. És még különösebben akkor, ha elég vakmerőek ahhoz, hogy igazuk is legyen. Evelyn ijedten ült le Bannister mögött az egyik karosszékbe. Nem szólt többé. A tanár a könyvébe nézett, de nem olvasott. Dühös volt erre a nőre.
Már másodszor viharzik így át a nyugalmán, hirtelen felfénylő élénk szőkeségének villámlásával. Mint a ciklon. A ciklon. Ez a helyes hasonlat. A tanár már átélte ezt a füllett, trópusi szélcsendet. Mikor a falevelek lomhán rezdülnek, forró nyugalom feszíti a levegőt, és egyszer csak jön a forgószél. Vajon mit csinál most a lány? Azért lassanként belátta, hogy kissé túl ridegen bánik ezzel a bölcsészetben járatos égi háborúval. Bizonyára szomorúan ül itt mögötte, valószínűleg sír és moccanni sem mer. Megfordult, hogy egy barátságos szót szóljon vendégéhez. Evelyn aludt. Nyitott szájjal, a támla sarka mellett lebillent fejjel, úgy aludt, mint valami hatalmas csecsemő. A tanárnak el kellett ismerni, hogy ez a lány nagyon szép így. Erre nézve dörmögött valamit, azután tovább olvasott, időnként egy nyugtalan oldalpillantást vetve Evelyn felé. De az rendületlenül aludt. Nagyon fáradt lehetett. Másfél óra múlt el így. A lány szabályosan lélegzett, a tanár szabálytalanul olvasott. Hajnalodott. Bannister nyugtalan lett. Nem sokára megérkeznek Kaléba. Legfőbb ideje, hogy a leány a kabinjába menjen, mielőtt a többi utas felébred, és megélénkül a fedélzet. Miss Weston? A lány ilyetten ugrott föl. Egy pillanatig nem tudta, hogy hol van. Azután úgy látszott, nagyon elszégyelli magát. Csak az utóbbi két nap rendkívüli eseményei zaklathatták fel annyira az idegrendszerét, hogy ilyen nagy mértékben eltúlozta az éjszakai találkozását Gordonnal. Kérem, tanár úr, bocsásson meg. Tisztában vagyok a mai nők idegrendszerével, felelte legyintve. Most szépen menjen a kabinjába, nehogy észrevegyék. Az ajtóig kísérte Evelynt, és a leányjal együtt kilépett. Ekkor történt a katasztrófa. Az ördög sem tudta volna jobban kiszámítani. Pontosan a kajüttel szemben, a korlátnál állott a polgármester bőbeszédű hitvesével, Holler szerkesztő társaságában, várakozva a napfelkeltére. Evelynt és a tanárt nyomban meglátták. Meglátta a polgármester, beszédes hitvese, Holler szerkesztő, és a nap azon frissen, ahogy felkelt a csatorna felett. Evelyn lila kimonóban volt. A tanár egy izgalomban. Néhány pillanatnyi csend támadt, azután a polgármester szólalt meg harsányan. Hát mégis megtekinti a napfelkeltét, milord! Sőt, amint látom, Lady Bannister is tisztelője a természetnek. Közben Holler lefotografálta őket, mellénfüggő kodakjával, miután a csatorna felett ébredő nap éppen a bambán néző ifjú párra tűzött. A következő pillanatban már odalépett hozzájuk, hogy bemutatkozzék. Örülök, hogy megismertem, Lady Bannister. Holler szerkesztő. A polgármester is bemutatkozott szóbő élettársával együtt. Egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a tanár kabinjából kilépő hölgy más is lehet, mint a felesége. Evelyn nem mert szólni, és Lord Bannister is csak hebegett. Mire magukhoz tértek, a három kellemetlen természetbarát már tapintatosan távozott, miután az ifjú pár zavarát arra magyarázták, hogy Lady Bannister hálóruhában volt. Egy úri hölgy nem szeret így mutatkozni. Holler rosszul tette, hogy oda ment, mondta a bőbeszédű hitves. Most valami bajt csináltam, szólt rémülten Evelyn, mikor kettesben maradtak. Kedves kisasszony, ön olyan, mint a ciklon, csak valamivel veszélyesebb. Tudja, kérem, hogy mit tett. Én nemrégen váltam el a feleségemtől, a lehető legnagyobb titokban. És ezek most azt hiszik, hogy maga a feleségem. Természetesen meg kell magyarázni nekik nyomban a tévedést. De Milord, akkor mit gondolnak majd rólam? És mit gondolnak önről? Remélem, gentlemannel van dolgom, aki tudja, mivel tartozik egy hölgy jó hírének.
Sajnálom, kisasszony, de nem nősülök többször.
Ilyen radikális megoldásra én sem gondoltam. Azt hiszem, elég lesz, ha Calais-ban együtt szállunk ki a hajóból. Hiszen azonnal megérkezünk. És addig csak higgyék, hogy a felesége vagyok. Így őről sem derül ki, ször, hogy már elvált. A kikötőben azután, ha elmentek az ismerősök, megköszönöm a kedvességét, és ígérem, nem lát többé.
Kezet rá!
Most már igazán csak a kikötőben következett néhány kínos perc. Mi alatt a szerkesztő úrtól, meg a polgármestertől búcsúzkodtak, és ezek Evelynt állandóan Milady-nek szólították, amitől a tanár másodpercenként elpirult. De végre egyedül maradtak. Bannister várta, hogy partra tegyék az autóját. Néhány nap előtt vásárolta a remek Alfa Romeo-t. Evelyn a párizsi gyorsra vitette a podgyászát, azután elbúcsúztak. Igazán köszönöm, és nagyon szégyellem magam, mondta Evelyn. Azután lassan, szomorúan elment. A tanár utána nézett. Vajon ki lehet ez a lány? Nem mindennapi nő az bizonyos. És igazán nagyon kedves. Szinte hiányzik. Szép kis felfordulást csinált az életében. Most már Párizsban hazudozhat mindenfélét arról, hogy hol hagyta a feleségét. És Bannister gyűlölte a hazugságot. Elsősorban azért gyűlölte, mert szerinte kényelmetlenné teszi az ember életét. És a tanár szeretett kényelmesen, nyugodtan élni. Azért kedves nő. És újra maga előtt látta, ahogy ott aludt, mint valami hatalmas csecsemő, nyitott szájjal, félre billent fejjel.